19. Fejezet. A királyfi a parasztok között. Amikor a király jókor reggel felébredt, csak látja, hogy egyázott, de okos patkány mászott be éjjel, és kényelmes vackot csinált magának az ölében. De most, hogy megzavarták, eliszkolt. A fiú elmosolyodott, és így szólt. Mitől félsz, szegény bolond? Én is csak olyan ágról szakadt vagyok, mint te. Gyalázat volna, ha gyámoltalant bántanék, én, gyámoltalan. Sőt, még hálás is vagyok neked a jó jelért, mert ha egy király olyan mélyre süllyedt, hogy a patkányok rajta halusznak, ez bizonyosan azt jelenti, hogy sorsa fordulóban, ennél mélyebbre, világos, hogy nem süllyedhet. Feltápászkodott, és kilépett az istálóból, és e pillanatban gyermekhangokat hallott. A csőrajtó kinyílt, és két apró lányka lépett be rajta. Mihelyt a királyt megpillantották, abba hagyták a beszélgetést, kacagást, megálltak, és roppant kíváncsisággal bámultak rá, aztán elkezdtek suttogni, majd kisé közelebb mentek, ismét megálltak, csak bámultak és súgtak-búgtak. Aztán lassacskán nekibát orrottak, és hangosan kezdtek róla beszélgetni. Az egyik így szólt. Be kedves arca van. Mire a másik hozzátette. És be gyönyörű haja. De bizony elég rongyos. És milyen néhány kórháznak látszik. Még közelebb mentek hozzá, óvatosan körüloldalogták, és aprólékosan megvizsgálták mindenfelől, mintha valami furcsa, ismeretlen állatka volna, de félénkenes nagy óvatossággal, hogy véletlenül meg ne harepje őket, hanem talán hareppós. Végül is egymást bátorítón, kézen fogva megálltak előtte, és ártatlan tekintettel, jó kiadósan megbámulták. Aztán egyikük összeszedte bátorságát, és becsületes nyíltsággal megkérdezte. Ki vagy te, fiú? Én vagyok a király, hangzott a komoly felelet. A lánykák egy kicsit meghökkentek, szemük tágra nyílt, és úgy maradtak némán egy jó fél percig is. Végül a kíváncsiság megtörte a csendet. A király? Miféle király? Anglia királya. A gyermekek először egymásra, aztán őrá néztek, aztán álmélkodva, szédelegve megint egymásra, végre egyikük megszólalt. Hallod ezt, Margaret? Azt mondja, hogy ő a király. Igaz lehet ez? Miért ne lehetne igaz? Gondolod, hazudik, Prissi? Mert az úgy van, hogy ha nem volna igaz, hazugság volna. Az bizony. Ezt jegyezd meg. Minden, ami nem igaz, hazugság, ha hiszed, ha nem. Ez már alapos érvelés volt, és Prissi ingatag kétségen jalól kirántotta a gyékényt, egy pillanatig tűnődött rajta, aztán a királyt a következő jámbor megjegyzéssel tette próbára. Ha igazán te vagy a király, akkor hiszek neked. Igazán én vagyok. Ezzel minden rendben volt. Ő felsége király volt, tehát minden további kérdés és vita nélkül fogadták el, és most már a felől kezdték kérdezgetni, hogy mi szél fújta ide, hogy járhat ilyen nem királyi ruhában, hova igyekszik es több befélét. Szegénynek igen jót tett, hogy végre olyanoknak panaszkodhat, akik nem csúfolják ki, és nem vonják kétségbe szavait, így hát lelkendezve esélységét is elfeledve beszélte el viszontagságait, és a leánykák a legmélyebbes leggyöngédebb rokonszenyvel hallgatták. Amikor pedig utolsó kalandjához ért, és megtudták, mióta éhezik és szomjazik, tüstént abba hagyták a meséltetést, és siettek vele a tanyához, hogy reggelit szerezzenek. Most már boldog, derűs volt a király, és így szólt magában. Ha majd ismét király leszek, mindig becsülni fogom a kisgyermekeket, és sohasem felejtem el, hogy ezek bíztak bennem, hittek nekem szenvedéseim idején még az idősebbek, okosabbnak tartván magukat, csak csúfoltak, hazugnak mondtak. A leánykák anyja a király szeretettel és szánalommal fogadta, ágról szakadsága es nyilvánvalóan zavarodott el, mélyen meghatotta anyai szívét. Özvegy volt es meglehetősen szegény, éppen ezért elég szenvedést látott, hogy szíve megessék a nyomorultakon. Abban a hiszemben volt, hogy a bolond fiú elcsatangolt hozzátartozóitól vagy eltartóitól, ezért hát megpróbálta kiszedni belőle, honnan jött, a végből, hogy gondoskodhassék visszaviteléről, de hiába való volt minden szomszédvárosra és falura vonatkozó firtatása, a fiú arca és felelete arra hallottak, hogy hírét sem hallotta a kérdezett helyeknek. Viszont komolyan is természetesen beszélt az udvari ügyekről, és többször elpityeredett, mikor a boldogult királyról, atyáról beszélt, de mihelyt közönséges dolgokra fordult a társalgás, érdeklődése megszűntesen hallgatott. Az asszony ugyancsak zavarban volt, de nem hagyta annyiban. Főzés közben is különféle fortélyokon törte a fejét, hogy a fiú úgy sarokba szorítsa, és kiszedhesse belőle igazi titkát. Beszélt neki a tehenekről, de az a füle botját sem mozdította, aztán a juhokra terelte a szót, ugyanazzal az eredménnyel. Ilyen formán az a sejtelme, hogy a gyermek pásztor fiú, szerte foszlott. Aztán beszélt mammokról, majd takácsokról, bádogosokról, kovácsokról, különféle szakmákról és mesterségekről, végül bolondok házáról, tömlöcről, menházról, de semmi eredmény, az asszony egy helyben topogott, egy szikrát se látott tisztábban, végül is csak egy valami jöhet egy szóba, a cselédi szolgálat. Úgy van, most már megtalálta a nyomot, nem lehetett más a fiú, mint Holmi Házi Jénos. Tehát ilyesmiről beszélt most már. de az eredmény növelő volt. A sebregetés témája nyilvánvalóan untatta, a tűzrakásra rá se hederített, a padlósúrolás és sikálás sem keltett benne semmi lelkesedést. Végtére a gazdasszony kétségbe esve, inkább már csak úgy tessék-lássék, a szakácskodás művészetét vetette fel. Legnagyobb meglepetésére és örömére a király arca hirtelen felderült. Nolan végre kiugrasztotta a nyulat a bokorból, gondolta, és még roppant büszke is volt cseles furfangjára és tapintatára, mellyel elérte ezt. Fáradt nyelve most már pihenhetett, ugyanis a király beszélőkéjét a mardosó éjséges a sistergő, rotyogó fazekakból és serpenyőkből párolgó, ocsiklandozó illat olyan ékes szólásra ingerelte holmi incsiklandozó fogásokról, hogy ez asszony alig 3 perc múlva iszolt magában, bizony igaz, hogy kitaláltam. Konyhában segített ez, kupta volt. A fiú eközben csak sorolta étlapját, és olyan hozzáérzéssel magyarázta, hogy a gazdasszony most már azt mondta, szent ég. Honnan a csodából ismerhet ennyi fogástes még hozzá ilyen finomakat? Mert merőben csak nagy urak és gazdagok asztalán előforduló holmit emleget. Ohó, már tudom. Akármilyen toprongyos kis tekergő mostan, mielőtt meggabajodott volna, bizonyosan valami palotában szolgált. Az bizony, alkalmasint a király konyháján kuktálkodott. Mindjárt kiderül. Üzetre a vágytól, hogy bebizonyítsa, milyen élesecű, azt mondta a királynak, hogy ügyeljen egy pillanatra a konyhára még biztatta is, hogy toldja meg egy-két fogással a reggelit, valónak látja, aztán kiment az udvarra, és intett a gyermekeknek, hogy kövessék. A király pedig így morfondírozott ez alatt. Egy másik angol királynak is volt hasonló megbízatása hajdanában, igazán nem lehet rangomon alul jó feladat ellátása, melyhez nagy alfejéd is leereszkedett. Sőt megpróbálom derekasabban teljesíteni ő nála, mert ő oda égette a pogácsát. A szándék jó volt, de a kivitel alatta maradt, mert akár a másik, ez a király is csak hamar súlyos gondolatokba mélyedt, és vele is megesett ugyanaz a baleset, a fősztye adakozmált. Az asszony éppen jókor toppant be, hogy a reggelit megmentse a teljes pusztulástól, a király fit tűnődéséből kemény, de jó szándékú korholással rezzentette fel. De látva, hogy elrontott feladata miatt mi kétségbe esett, azonnal megenyhült, és már is csupa jóság volt és kedvesség. A fiú ezután derekasan és kiadósan bölöknározott, és ez felüdítette. Az étkezést az a furcsaság jellemezte, hogy mindkét fél mellőzte a rangkülönbséget, de ekednek egyik élvezője sem vette észre, miben részesül, mert a gazdasszony bár eredetileg csak holmi maradékot akart vetni a kis csavargónak, ahogy a többi csavargónak vagy a kutyának szokott, de az előbbi szidalom úgy égette a lelkét, hogy mindent megtett, amit megtehetett vigasztalására, így azt is, hogy a családi asztalhoz ültette a nála különbekkel együtt, emígy hangsúlyozván a fele baráti egyenlőséget. Ami pedig a királyt illeti, őt annyira bántotta a feladat elpuskázása főleg, mert a családó jóságos volt hozzá, hogy a hozzájuk való leereszkedéssel óhajtotta jóvá tenni ügyetlenségét a helyett, hogy megkövetelte volna az asszonytól és a gyermekektől, hogy állva szolgáljanak neki, amíg ő születését és méltóságát megilletően egyedül foglalja el az asztalukat. Mindnyájuknak jót tesz, ahogykor irgalmasak vagyunk. Az asszonyt is egész napra boldoggá tette a feletti elégültsége, hogy milyen nagy lelkű volt ehhez a sehonnaihoz. Szint úgy tetszelget magának a király is, mert ékegyesen megalázkodott egy akárki parasztasszony előtt. Mihelyt a reggelit elköltötték, a házi asszony azt mondta a királynak, hogy mosogassa el az edényt, ez a parancsa a királyt egy pillanatra oly szörnyen megdöbbentette, hogy bizony közel volt a lázadáshoz, de aztán ezt mondta magában. Nagy Alfréd pogácsára vigyázott, az edényt is elmosogatta volna kétség kívül, ezért hát megpróbálom magam is. Bizony fárasztó és kellemetlen munka volt, de végül mégiscsak elvégezte. Most aztán türelmetlen lett, folytatni szerette volna útját. Az ám, de az élelmes asszony társaságától nem szabadulhatott egy könnyen. Az asszony több apró cseprő feladattal bízta meg, és ő el is végezte derekasan, dicséretre méltón. Aztán a kislányokkal együtt leültette, téli almát kellett hámoznia, de már ehhez oly ügyetlen volt, hogy az asszony hamarosan abba hagyatta vele, és kezébe nyomott egy hentes kést, hogy fenje meg. Azután meggyakjú fésülésre fogta, úgyhogy szegény már arról kezdett morfondírozni, hogy ő most aztán alaposan lefőzhette nagy Alfréd királyt is az alantas cseléd munkában, aminek leírása jóhatna a meséskönyvekben vagy krónikákban, és már-már azon volt, hogy nemet mond. És amikor éppen ebéd után az asszony egy kosármacska kölyköt adott át neki, hogy vízbe folytsa, nemet is mondott. Jobban mondva éppen azon volt, hogy tiltakozzék, mert érezte, hogy mindennek van határa. Ez a macska ölés volt az a pont, amikor közben jött valami. Ez a valami pedig nem volt más, mint jobbcantyházaló batyúval a hátán és húgó. A király a két zsivánt a nagy kapu felé közeledtükben pillantotta meg, mielőtt azok észrevették volna. Így hát arról a bizonyos határról egy szót se szólt, fogta a macskás kosarat, csendben, szó nélkül kiment a hátsó kapun, és sietve vágott neki a ház mögötte szűk utcának.